Egy tévérés interjútban elmeséled, hogy a nagybátyád tanított meg sakkozni, aki mérnök volt, és te ekkor 4 éves voltál. Mit kell tudnia rólad annak a hallgatónak, aki esetleg nem a legjártasabb a sakkvilágában, és most szerez rólad először tudomást? Hogyan kezdődött a te karriered a sakkal, és mik azok a lépcsőfokok, amiket meg kellett másznod ahhoz, hogy oda juss, ahol ma vagy?
Hát akkoriban még elég messze voltam, mondjuk úgy, mint Makó Jeruzsálemtől, olyan messze voltam egy sikeres sakkarriertől. Viszont valóban a szüleim felfigyeltek arra, hogy nagyon értekelnek, hát nem mondom, hogy matematikával kapcsolatos dolgok, de logikai feladványok meg ilyesmi. Tehát ugye 3,5-4 éves koromban megtanultam olvasni, tehát akkor...
Az nagyon korán van.
Elég korán, mondjuk a kisfiam úgy tűnik, hogy ebben megelőzött, mert ő 3,5 éves korában tanult meg olvasni. Úgy tűnik, hogy mostanság azért ez már nem olyan nagy szám.
Hát azt hiszem, hogy azért ritkaság számba megy, igen, én annak idején 6 évesen tanultam meg, és már ez is furcsa volt, hogy suli előtt tudtam, úgyhogy azért szerintem nem kell ezt lebecsmérelni, úgymond az sem, hogy te vagy, hogy a te kisfiad milyen korán megtanult. Ez valószínűleg már valamilyen fajta géniusz magnak a jele, akár ezt is lehet mondani, nem?
Azért nem mennék ilyen messzire. A géniusz az azért szerintem más szint, és ezt szerintem az interjúban ki is fogjuk később fejteni, hogy kit látok én például sakkberkekben zseninek. Tehát valóban ez az átlaghoz képest valamivel magasabb, de azért nem mondanám géniusznak. Na de visszatérve erre, nagybátyám volt valóban az, aki megtanított sakkozni 4,5 évesen talán. Kérdezték, hogy na hát Karcsi nagybátyád ekkora nagy sakkozó, valami világsztár? Nem, csak nagyon szeretett sakkozni, egyébként mérnök és közgazdász, és amellett, hogy nagyon szeret és szeretett engem, sokkal türelmesebb volt, mint akár esetleg a szüleim, akik ezt megtaníthatták volna nekem. Akkor már a szüleim is tudtak sakkozni. Karcsi nagybátyám persze jobb sakkozó volt, de neki több türelme volt ehhez, és úgy tűnik, hogy megtetszett.
Hát és mi másra vágyik, igen, egy gyerek, mint türelemre ilyenkor, hogy valaki leüljön, és fel tudja fedezni, hogy az, amire ő kíváncsi, hogy igazán jó-e benne, vagy mennyire jó-e benne.
Hát akkoriban egy játék volt, ugye, ez csak természetes. Ez csak természetes, hogy akkoriban egy játék volt. Nem is voltak számítógépek, vagy hát voltak, de azért eléggé kezdetlegesek voltak. Ugye 1987-et írunk. Tehát még messze nem a mostani digitalizált techvilágban élünk, és akkor bármilyen játék érdekes volt, persze a sakk, aztán persze ugye a következő 35 évben kiderült, hogy azért több, mint csak egy egyszerű játék meg szórakozás, de mondom, akkoriban azért még senki nem gondolt egy sakkarrierre.
És játszottál, és hol volt az a pont, amikor a játékból egyszer csak sport lett, vagy versenyszerűen kezdted el űzni?
5,5 éves, lehet, hogy 6 voltam, tehát amikor elvittek a szüleim először a rádió-televízió klubba, a bukaresti RTV klubba, ott kezdtem el úgymond rendszeresen edzésekre járni. Utána 9 évesen a U10 korosztályban 5. lettem az országos bajnokságon, és 10 évesen megnyertem a román korcsoportos bajnokságot. Ekkor már a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub tagja voltam.
És aztán innen már azt hiszem, hogy egyértelműen adja magát, hogy az ember ebben jó, és folytatni akarja, és minél jobb és jobb akar lenni benne.
És... ez természetes.
Azon is elgondolkodtam a tegnap, hogy és ez semmiképpen sem derogálásnak szánom, de hogy sportnak mondhatjuk-e a sakkot. Mert azért én jó pár helyről azt hiszem, hogy hallottam, vagy úgy szereztem róla tudomást, hogy azért sportnak számít. De hogy amúgy más fizikai befektetést igénylő sportokkal szemben, ez inkább a mentális területeit mozgatja meg az embernek, tehát inkább egy ilyen intellektuálisabb tevékenység. Szerinted mondható-e sportnak, és ha igen, akkor miért?
Szerintem mondható sportnak, de tulajdonképpen tényleg attól függ, hogy hogyan definiáljuk a sportot. Ugye, mert hogyha fizikai erőkifejtés vagy fizikai síkon elért eredményeket mérünk, akkor természetesen a sakk nem sport. De ha azt mérjük, hogy versenyszellem, azt mérjük, hogy energia veszteség, tehát ezt azt hiszem, hogy valamikor hallottam, na persze nem esküszöm meg rá, hogy egy 6-7 órás játszmával az ember annyi energiát veszít el, mint egy bányász az aznapi munkájával. Csak persze, ugye ezt nem fizikai energiával, hanem mentális energiával kell elképzelni. Uh-huh. Viszont az biztos, tehát az 100% azon nem is kell gondolkozni, hogyha megkérdez, hogy van-e szükség fizikai erőnlétre, kondícióra. Na most arra biztos azt fogom mondani, hogy igen. Persze ilyenkor jönnek a szokásos viccek, hogy na de hát mire, hogy...
hogy ott üljön az ember.
A futót magasabbra emeljed, vagy hogy jobban tudjál lépni a lóval. Természetesen nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy ez egy elég nagy terhelés, mert ugye egy verseny eltarthat egy hétig, 10 napig, és így tovább. Tehát azt a terhelést az bírni kell. Aki nem bírja, az utolsó két fordulóban elég nagy hátránnyal indul az ellenfelekkel szemben. És ugye az utolsó két forduló talán a legfontosabb, hiszen mondjuk úgy, hogy ha egy versenyed elég jól ment, teszem azt van 5-5 és fél pontod a hétből, ha az utolsó kettőt elveszíted, nem vagy sehol. Ha az utolsó kettőt megnyered, lehet, hogy megnyered a verseny, sőt valószínű. Tehát ezért fontos, hogy a fizikai erőnlét is valamilyen szinten számít.
Igen, hogy az ember jól tudja beosztani az energiáit. Szerinted mi a sakk, hogyha egy vagy két mondatban kellene leírnod nagyon röviden egy személyes tapasztalatban? Számodra mit jelent a sakk?
Én egyetértek azzal a mondással, hogy a sakk játék, művészet és sport. Uh-huh. Tehát mind a három, és nagyjából azoknak, akik a világ legjobbjai között vannak, azoknak inkább sport. De azon kívül azért mindenkinek a játékstílusán látszik, hogy számára inkább művészet, vagy inkább játék, vagy még inkább sport. Tehát, hogy mennyire számít az, hogy nyersz, azzal összehasonlítva, hogy mennyire számít az, hogy valamit alkos, egy szép parti legyen, jó játszál. Tehát a kettő nem mindig jár kéz a kézben. Tehát van, hogy jó játszasz, és nem nyered meg a partit, és van, hogy csapnivalóan játszasz, és mégis az öletbe hullik a parti, az ellenfél elhibálta, és megnyered.
Igen, én ezt nem akarok nagyon sok személyes példát behozni, de nekem színész diplomám van, és ott is gyakran hallom ilyen körökben, hogy amikor az ember azt érzi, hogy nagyon rosszul játszott, akkor általában a visszajelzések jók. És hogy amikor meg úgy van vele, hogy hú, hát ez nagyon jó volt, nagyon elégedett vagyok, akkor általában a közönség picit más, vagy a hozzáértők, a szakemberek más dolgokat szoktak visszajelezni. No, de kanyarodjunk vissza a sakkhoz. Említetted, hogy biztos vagy benne, hogy ki fogunk térni arra, hogy min is múlik az, hogy valaki átlagon felüli szinten teljesítsen a sakkban. Mitől lesz valaki egy igazán jó játékos? És min múlt az, hogy te grandmasterré válj?
A nagymesteri cím jelenleg ugye a legmagasabb elérhető cím a sakkban. Valószínűleg, hogy ez nincs teljesen rendben, mert azért én nem tartozom a világ szűken vett élvonalához. Ők azért megérdemelnének 2700 értékszám, élő értékszám fölött, azért megérdemelnének egy külön címet, szuper nagymester, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. Na de nincs. Tehát,
ez a legfelsőbb akkor, szint, amit el lehet
ez
érni.
A legfelsőbb szint. Én jelenleg, hát mondjuk amúgy se igazán számít, mert jelenleg én azért már inkább visszavonultam, tehát néha-néha még versenyzek, de messze nem ugyanarról van szó, mint ezelőtt 10-15 évvel, hogy akkor azért megyek, hogy győzzek, és az a legfontosabb. Néha csak azért megyek, hogy lássam a diákjaimat versenyezni. Tehát én is játszom a versenyen, de nagyjából jobban érdekel a diákjaim partia, mint az enyém.
És ebben mennyi szépség van? No, de még mindig nem válaszoltál a kérdésemre, és ez azt hiszem, hogy össze is kapcsolódik azzal, amiről mostanáig beszéltünk, hogy mitől lesz valaki jó játékos.
Hát, ha Polgár Zsuzsát idézzük, akkor ő ezt munkaórában fejezi ki. Ő azt mondja, hogy 10 000 munkaórából lesz valaki nagymester. Tehát ha 10 000 órát foglalkozik a sakkal, és itt a versenyeket nem számítjuk bele, itt az arról beszélgetünk, ami csak maga a felkészülés, akkor jut el a nagymesteri szintre. Most én ezt nem tudom se megerősíteni, se megcáfolni. Valószínűleg nagyjából igaza van, tehát lehet itt plusz-minusz 1000 óra, viszont az biztos, hogy munka nélkül csak a tehetség az, hát valameddig elvisz, de hogy a nagymesteri szintig nem az biztos. Tehát ez emögött azért elég nagy adag befektetett munka van, és hát mondjuk ki, áldozatok. Mert volt olyan diákom, aki azt mondta, hogy hát igen, most készültél, vagy dolgoztál ott van, hát de most vakáció volt, meg nagyszülők, meg stb. Meg ide-oda jártam, mondom, rendben, csak van egy aprócska probléma. Uh-huh. Mi nagyon jól tudjuk, hogy te kiváló, kitűnő eredményeket szeretnél, tehát az országban a legjobb, vagy a legjobbak között lenni. Na most, miből gondolod, hogy ha te ugyanazt a munkát fekteted be, mint bárki más, akkor az eredmények kitűnőek lesznek? Erre nem tudod válaszolni, és erre azt mondtam neki, hogy tudod, hogy mennyire szerettem volna például táborba menni az osztálytársaimmal, iskola, osztálykirándulás, uh-huh. és így tovább. Mondja, el tudom képzelni. Na jó, tudod, hogy hányon voltam? Nulla. Nem voltam egyszer sem. Mert mindig volt vagy egy verseny, vagy egy edzőtábor, vagy valami, ami közbe jött. Persze, ilyen egynaposon voltam, de úgy, hogy mit tudom én, egy hétig elmenjünk valahova, az volt, csak én nem voltam. Na most, ha az ember ezeket az áldozatokat meghozza, akkor... akkor lehet belőle igazán jó játékos. Tehát ez igaz az élet bármilyen terén, nem? Tehát ha nem hozol áldozatokat, akkor miért legyen az eredményed kimagasló?
Igen, egyébként az is feltevődött számomra kérdésként, hogy ez vajon egy olyan szenvedély vagy sport-e, amire fel kellett tegye az ember a teljes életét, hogyha sikeres akar lenni benne, vagy megoldható-e az, hogy mellette családot alapítson, akár a te személyes példádból is kiindulva, de akkor ezek szerint egyértelmű a válasz, hogy nem, vagy csak nagyon nehezen, vagy egy idő után abba kell ezt hagyni?
Nem feltétlenül megoldható, de valóban egy idő után elfárad az ember, és akkor érzi azt, hogy egy kicsit inkább arra van szüksége, tehát ha nincs továbbra is a világ szűk élvonalában, akkor inkább azt választja, hogy oktasson. Na most ennek két magyarázata van, az egyik az eléggé lelombozó, vagy hogy is mondjam, anyagias, bizony sakkból jelen pillanatban talán a világon a legerősebb 100 tud megélni. Tehát úgy, hogy csak versenyez, és esetleg csapatbajnoki meccseken játszik, és ott megkapja a honoráriumot. Azon kívül, tehát a világelitet leszámítva, ebből megélni nem lehet, legalábbis nem azon a szinten, amit az ember elvárna több mint 10 000 befektetett munkaóra után.
Kevesen támogatják ezt a sportot, vagy ennek vajon mi lehet az oka?
Hát lehet, hogy nem annyira látványos, mint bármilyen más látványsport, mint mondjuk a labdarúgás, vagy a kosárlabda, vagy más egyéb. Az legutóbbi időben, tehát most éppen egy jó időszak volna a versenysportolónak, versenysakkozónak lenni, mert egy elég szép lendületet kapott a versenysak. A világon általában, és hát Romániában is mondjuk ezt el, hogy Romániában 2021 óta, mióta váltás volt a sakkszövetség élén, egy nagyon erős, fiatalos csapat jött, és hát egy elég szép adag pénzt is hoztak az ambiciózus tervek megvalósításához.
Említetted a tanári karriert, hogy vannak, akik azt választják, és én legfőképpen arra lennék kíváncsi, hogy mi az, amit te tanárként kaptál belőle, amit versenyzőként nem.
Hát talán erről érdemesebb mesélnem, mert az utóbbi, mondjuk úgy, hogy 10-12 évem inkább erről szólt. Tehát próbáltam oktatni mondjuk ezelőtt 20 évvel is, de az azért nagyon kezdetleges volt, tehát az...
Hát sok tapasztalat kell, igen, hogy az
úgy
ember...
Úgy gondoltam, igen. Hogy az ugyanaz, hogy hát ha én jó játékos vagyok, akkor sikerül azt átadni, hát nagyon felemás volt. De az igazság az, hogy nekem ez mint olyan megtetszett, tehát ezt még amikor az egyetemet elvégeztem, akkor gondolkoztam, hogy mi volna, hogyha esetleg tanár lennék. Bevallom őszintén, és ezzel nem akarom megsérteni a tanárokat Romániában és máshol sem, de nagyon hamar rájöttem, hogy nekem ebben a rendszerben ez nem fog feküdni. Tehát több okból se nem akarok ebbe belemenni, de az egyetem után azért eldöntöttem, hogy ez nem lesz. Tehát ezt a formális oktatásban nem fogok részt venni. Viszont ezek között, az okok között a gyerekek szeretete nem volt. Tehát igenis szeretek gyerekekkel dolgozni, szeretek átadni ismereteket, tudást. Úgy gondolom, hogy van hozzá valami affinitásom is, igen. Na, tehát nagyjából 2012-ben kezdődött nekem az edzői karrierem. Mondhatok 2011-et, de nagyjából. Egy ideig párhuzamosan ment a versenyzői karrieremmel, aztán ez lett a fontosabb, és aztán most már a versenyzői karrierem az inkább alá van rendelve az edzőinek, tehát nem is létezik tulajdonképpen már, de azért járok még versenyekre, hogy egy kicsit érezzem testközelből is, hogy néz ki. Mert ugye legtöbb edző az már abba hagyta a sakkot, a versenysakkot. És hát kicsit más most a verseny, mint ezelőtt 15-20 évvel, sőt, nagyon más, nem is csak kicsit. Úgyhogy ezek a tapasztalatok hasznosak számomra, mint tanár, mint edző. Mi az, amit tanított nekem? Hát elég sok mindent önmagamról. Például versenyzőként mindig a legjobb akartam lenni. Tehát mindig az volt, hogy tulajdonképpen, ha én elmegyek egy versenyre, akkor én azt meg akarom nyerni.
Hát nyilván is ez a természetes, nem, hogy az ember így áll hozzá.
Hát nem feltétlenül, nem mindig. Nem mindig és nem mindenkinek. Edzőként rá kellett jönnöm, hogy nem mindenki akar se a legjobb, se világbajnok lenni. Van, aki 105-ként indul a versenyen, és az első 100-ba akar bekerülni. Van, aki egész egyszerűen csak jól akarja érezni magát, és valamit akar tanulni az edzőtől, vagy a versenyen, a tapasztalat. Van, aki inkább magáért a feelingért megy oda, tehát tulajdonképpen a verseny hangulatért. Azért az egy, hogy mondjam, egy érdekes, egy külön világ. Van, aki tényleg a legjobbak között szeretne lenni, vagy legalábbis ezt mondja, csak éppen, hogy nem fekteti be a munkát, tehát akkor tulajdonképpen ez irreális elvárás önmagától. És inkább arra koncentrálok, hogy megkérdem a diákot, hogy oké, mit szeretnél egész pontosan? Mi a te célod? Miért szeretnél velem dolgozni? És akkor elmondja. Meg szeretném verni nagyapát sakkban. A legjobb szeretnék lenni a kerületi bajnokságban. Országos bajnok akarok lenni, világbajnok akarok lenni, nagymester akarok lenni. És akkor én elmondom, hogy oké, ez így rendben is van. Lássuk, hogy mi az, ami ehhez szükséges. Én elmondom neked, ha te befekteted a kellő munkát, akkor látok rá esélyt, hogy ez legyen. A legtöbb esetben ez nem következik be, főleg, hogyha a célok irreálisak. De ha reálisak, akkor azt megpróbáljuk teljesíteni. Megnézzük, hogy mi az, amit ezért meg kell tenni, mi az, amit ehhez tudni kell, mi az, ami milyen versenyekre kell elmenni ahhoz, hogy ezek a célok teljesülhessenek, és onnantól dur bele.
Feltételezem, hogy láttad a Queen's Gambit című sorozatot, ez magyarul a vezércsel, vagy legalábbis hallottál
meg
róla?
Meg fog lepni, nem.
Nem,
hallani természetesen hallottam, és annyi mindent hallottam, hogy már azt mondhatnám, hogy láttam is, de valahogy nem kerítettem rá időt. Ez tudom, hogy egy kicsit furcsa, de valószínűleg nem tetszett igazán az a felütés, hogy ugye nehéz sorsú családból pszichoaktív szerek segítségével nagyon magasra a világ csúcsára el lehet jutni. Ehhez képest elég sokan dicsérték, hogy maga a sakk része, tehát az, ami általában nagyon irreálisan van bemutatva más sakkról szóló filmekben, itt nagyon jó. Tehát itt tényleg nagymesterpartikat használtak fel, itt tényleg a világ legjobbjaitól kértek tanácsot, többek között Garry Kasparovtól, tehát valószínű, hogy meg kéne nézzem, de eddig nem kerítettem rá sort.
Akkor nem is foglak tovább faggatni erről, meg egyébként amire kíváncsi voltam, arra már úgy is válaszoltál, úgyhogy térjünk rá a következő kérdésre. Most, ha már picit bevezettük ezt a soknak az árnyoldalát, vagy hogy van, hogy valaki nem feltétlenül tisztességes eszközökkel akar a csúcsra jutni. Vannak-e olyan dolgok, most anélkül, hogy bárkit is túlságosan kiadnál, de amiket esetleg kívülállóként mi nem látunk, vagy akár versenyzőként is, most gondolok itt különböző hatalmi játszmákra, vagy mindenféle olyan árnyoldalra, ami a sakkhoz tartozik, vagy ez meg tudott maradni a sportszerűség és a korrektség terén, mint olyan.
Hát ezt szeretném azt mondani, hogy igen, de természetesen nem. Tehát ez, hogy ha hatalmi játszmákról beszélsz, akkor itt a sakkszövetség vagy a Nemzetközi Sakkszövetség visszaéléseire gondolsz? Mert hogy ilyenek voltak, tehát ez nem...
Én csak feltettem magamnak a kérdést, mivel tudom, hogy minden hasonló közegben azért vannak ilyen dolgok, és egyszerűen csak kíváncsi voltam, úgymond, hogy
hát nézd körül a futballvilágban, és akkor úgy nagyjából annál természetesen kisebb léptékben működnek a dolgok, de hát mert ugyanis nincs annyi pénz. De hát ha ott vannak, akkor itt is vannak. Ha a tisztességtelen előnyszerzésről van szó, hát igen, az most egy komoly probléma a sakkban, egy nagyon komoly probléma, mert lényegében oda jutottunk el a technológia fejlődése miatt véget jó voltából, nem tudom, hogy itt most pontosan mi volna a helyes, hogy egy telefon, egy bármilyen smartphone simán megveri a világbajnokot. Na most, ha itt tartunk, akkor természetesen a csalási lehetőségek azok korlátlanok. Tehát ellenőrizni kell, ha nem. Hát lényegében már a nagyobb versenyekre úgy járunk be, mint a reptérre. Ilyen fémdetektoros kapun, meg hát éppen meg nem motoznak, de ha gyanús vagy, akkor az is mehet. Tehát ez nagyon egyszerű, tehát nem is kell nagyon sokat gondolkozni. Fülhallgató, egy segítő, aki látja a táblát, és küldi neked a lépéseket. Tehát mondom, a telefon, egy akármilyen telefon, nem beszélek egy szuper, nem tudom milyen asztali számítógépről, amelyik ugye még erősebb természetesen, szuper processzor, egy bármilyen telefon. Tehát ugye a legócskább, legtriviálisabb módja a csalásnak az, hogy beviszed a telefont a WC-be, kimész, ugye, mert megteheted, tehát ugye amikor nem te vagy lépésen, akkor megteheted és nézed a mit ajánl a telefon.
Igen, csak számomra olyan valamilyen szinten gyerekesnek tűnik, vagy ilyen kisdedósnak, hogy nem tudom, akkor csinál az ember legfeljebb ilyet, amikor nem tudom, még kisiskolás is mondjuk egyszer-kétszer kipróbálja, de valaki, aki már eljutott egy ilyen szintre, és ott van az élmezőnyben is versenyzik, akkor már miért ne csak lenne ott is mondjuk a játék öröméért, vagy hogy...
Sajnos a legmagasabb szinteken is léteznek hogy mondjam, hát nem mondom, hogy bizonyított esetek, mert azért az egy kicsit akkor bizonyítékokkal is kellene jönnöm, de mondjuk úgy, hogy viták olyanok, amik akár a közvéleményt és a sakkon kívüli világot is elkezdték érdekelni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a sakk számára feltétlenül jó, de sajnos benne van, és szerintem a tisztulási folyamatnak a része. Mert ez így tűrhetetlen, tehát jelen pillanatban engem ez nagyon zavar, mert ezt éppen beszélgettem is valakivel, hogy most a sakkban, hogy ne csaljál, az csak a lelki ismeretettől függ. Mert mi az, ami ugye általában, tehát nem a sakkban, eltéríti az embert a bűncselekménytől, tehát attól, hogy valami rosszat cselekedjen. És a lelki ismeretét akkor most vegyük ki az egyenletből, a képletből. A lebukási kockázat, a büntetés mértéke, és az, hogy mennyit nyerhet ezáltal. Ugye? Tehát ha amit nyerhet ezáltal, hogy csal nulla, akkor miért próbálja meg? Na de itt nem nulla, itt 100%, mert itt ha csal, akkor biztos nyerni fog. A lebukási kockázat alacsony, szerintem, és a büntetés az nevetséges. Mert egy szinten van, ha be tudod bizonyítani, egy szinten van a dopping vétségekkel. Na már most tévedés ne essék, a dopping az egyáltalán nem támogatandó, de én, hogyha elkezdek doppingolni, nem leszek a kerékpározó világbajnok, viszont ha bárki, aki a lépéseket ismeri, telefonnal csal, akkor meg tudja verni a világbajnokot. Ez egy óriási különbség, tehát ez nem ugyanaz, mint hogyha szteroidokon nekiállnék maraton futni, ez olyan, mintha beülnék egy autóba a maraton.
Azért ez durva, nem?
Eléggé.
No, de térjünk egy picit vissza a tanári pályádra is, azokra az észrevételekre, amiket esetleg összegyűjtöttél ez alatt. Te mit veszel észre, hogy hogyan változtatja meg belülről a sakknak a szeretete a diákokat? Milyen hatással tud lenni a versenyzők lelki világára vagy pszichéjére úgy pozitív, mint negatív értelemben?
A sakkot egy bizonyos szintig, és az a bizonyos szint az azért elég magasan van, Én inkább pozitívként, tehát én úgy élem meg, hogy én nem igazán tudok negatívumra gondolni, talán azt leszámítva ugye, hogy kevesebb időd van a telefonodat nyomkodni, de hát az lehet, hogy olyan, nem olyan nagy baj. De nagyon sokan, akik ugye velem együtt kezdték, és együtt versenyeztünk, és hát barátok maradtunk, mert ugye nem olyan nagy világ ez, és úgy általában megmaradtak a kapcsolatok, persze kivéve, hogyha személyes ellenszenv is volt, de ha nem volt, akkor ezek általában megmaradtak, és kivétel nélkül azt mondták, hogy bizony a sakk, és az az 1, 2, 3, 4, 5, 10 év, amennyit eltöltöttek ebben az érdekes kis világban, mennyiben segített nekik, mint projektmenedzser, mint orvos, mint ügyvéd, mint stb. Tehát egy csomó mindenben ez igazán hasznos. Logikus gondolkodás, meg tudsz hozni egy döntést, hát partinként általában 30-40-et kell meghozzá, tehát
felkészít az életre bőven.
Felkészít az életre. Előre látni az ellenfél lépését, előre tervezni, akkor van azért a sportszerűség is, hát ez persze más sportban is ott kéne legyen, de a sakkban azért ugye úgy kezdődik a parti, és úgy is végződik, hogy készfogással.
Igen.
Akkor vannak íratlan szabályok is, tehát amit azért jó betartani, hogyha ebben a világban vagy. Kell tisztelni az ellenfelet, és én természetesen ezt azért szoktam hangsúlyozni a diákjaimnak, hogy persze, nyerni kell, meg stb., de ez fontosabb. Tehát a legfontosabb az, hogy fair eszközökkel nyerni, mert ha nem, akkor nem ér semmit az egész.
Te tanítottál férfiakat és nőket is egyaránt. Miben látod a különbségeket a két nem játék stílusában vagy hozzáállásában?
Nem vagyok benne biztos, hogy lehet általánosítani ilyen szempontból. Amit esetleg láttam, esetleg, és nem biztos, hogy igaz, tehát lehet, hogy csak személyes tapasztalat, általában a nők kreatívak, vagy kreatívabbak a velük egy szinten mozgó fiúknál. Tehát ugye nem hasonlíthatok össze 2400-as játékos 2700-assal. Tehát ha különböző szinteken vannak, akkor az más. Tehát kreatívabbak a középjátékban, amikor, mit tudom én, taktikai motivumokat kell meglátni, hogy mondjam, különlegesebb megoldásokra valamiért érzékenyebbek, viszont gyengében játsszák a végjátékot, ami inkább egy logikus, száraz, nagyjából azt tudni kell, tehát ott jóval kevesebb a hely a kreativitásra. Tehát ott azért nagyjából inkább arról szól, hogy mi az, amit megtanultál, és mi az, amit bármikor ki tudsz rakni. De mondom, tehát ez is csak egy személyes észrevétel. Gondolom, hogy az, ami érdekel téged inkább ebben a témában, hogy miért van az az óriási különbség, férfiak és nők között. Ugye a top 100-ban egy női játékos van összesen. Tehát miért van az, hogy 9 az 1-hez, 8 az 1-hez az aránya a férfiaknak a sakkban? Ez egy érdekes kérdés, és hát erről azt hiszem, hogy órákat tudnánk beszélni. Természetesen elég sokan lerendezik azzal, hogy menjenek vissza a konyhába, mert a férfiak úgyis okosabbak, messze nem erről van szó. Az egyetlen termin szerintem, de mondom, tehát itt, amit elmondok, ez nem tudományos, vannak valamilyenféle kísérletek, valamilyen kutatás ebben az irányban, de ez messze nem tudományos, amit én itt most elmondok, ez személyes vélemény. Az egyetlen biológiai, tehát mondom biológiai, nem szociológiai, vagy bármilyen más különbség, amit én láttam, vagy amiről én hallottam a női és férfi agy között, hogy a női agy jobban funkcionál multitasking módban, tehát egyszerre több dologra tud figyelni, míg a férfiak jobban működnek single task módban, tehát amikor egyetlen egy dologra kell koncentrálni. Na már most a sakk természetesen single task, tehát egyáltalán nem segít az, hogy közben figyelsz arra, hogy kinek milyen ruhája van, vagy bármi más. Na de ez az egyetlen ilyen különbség, amire gondolni tudok, és ez nem magyarázná meg a 9 az 1-hez. Tehát ez max. Ilyen 60-40-et magyarázna meg, de nem 90-10. Tehát ennek jóval mélyebb okai vannak, és a nagy része inkább szociális, olyan szempontból, hogy hát te kisfiú vagy, te kiskocsival játszál, te kislány vagy, te babázzál, te kisfiú vagy, te menjél a matek irányába, te kislány vagy, te rajzoljál. Ez az egyik, és ez szerintem elég fontos, a szociális elvárások, a szociális nyomás. Bizony, még 8-10 éves korban nem 9 az egyhez, tehát akkor még 2 az egyhez van. De ők lassan abba hagyják a sakkot, 14-16 éves korra már inkább 4 az egyhez, vagy 5 az egyhez, és mindig.
Igen, azt hiszem, hogy a történelem során is rendelkezünk rengeteg példával, amikor bizonyos munkakörök úgymond úgy ágyazódnak be a köztudatba, hogy azokat leginkább férfiak űzik, és inkább az számít furcsaságnak, amikor egy nő is érdeklődik ez iránt. Úgyhogy emiatt is volt érdekes számomra például a Queen's Gambit, hogy valaki ennyire is kiskorától úgymond belebolondul ebbe a játékba, és még lefekvéskor is vizualizálja a sakktáblát az intézetnek a plafonján, vagy nem is tudom, és hogy játszik a fejében. Tehát, hogy ilyen értelemben számomra érdekes tud lenni ez a fordulat, és talán az sem véletlen, hogy egy-két éve, vagy 2-3 éve jött ki ez a sorozat, hogy lehet talán egy ilyen olvasata is, hogy akkor a nők is úgy szintén megállják a helyüket ebben a sportban.
Én megbizony, tehát ha éppen csak példák kellenek, akkor ott van Polgár Judit, tehát ő azért a top 10-ben is volt. Most úgy látom, hogy az utóbbi pár évben lehet, hogy valóban a Queen's Gambit hatására, nem tudom ezt megmondani, a pandémia is közrejátszott, valószínűleg a Queen's Gambit is, nem tudom pontosan, hogy mire...
Hát valószínűleg sok jelenségnek az összetett következménye.
Viszont úgy tűnik, hogy tényleg egyre több lány, egyre több kislányt érdekel ez. Tehát ugye onnan kezdődik, 6-8 évesen, nem lesz valaki egyszer csak 20 évesen nagymester a semmiből, tehát az onnan kezdődik, ha elég sokan vannak a piramis legalján, akkor utána többen lesznek a többi szinten is, és többen jutnak el a csúcsra is, ez csak természetes.
Igen, de ezt is, mint minden más, idejében kell elkezdeni, hogy az ember fejlődni tudjon, ugye?
Hát ez most nagyjából 4-5-6 évesen kezdik.
A sakról azt hiszem egyébként él az a prekoncepció, vagy legalábbis nekem van egy ilyen sanda gyanúm, hogy ez egy intellektuális műfaj, vagy mondjuk a társadalomnak csak egy bizonyos rétege űzheti, meg aki nem is versenyszerűen űzi, de hogy kell hozzá egyfajta tudás, meg mindenféle készségeknek az összetettsége, amiről te is beszéltél korábban. És van ebben valami nemes számomra, igen, azt hiszem, hogy ezt a szót kerestem, hogy maga a tevékenységben, amikor akár a nagyapa leül az unokájával, vagy az apa a fiával, és generációk tudnak találkozni ebben a játékban. De mi az, amitől szerinted még napjainkban is trendi tud lenni a sakk? Vagy mi az, ami még mindig tudja éltetni akár versenyszerűen ezt a sportot?
Erre nem tudok választ adni, mert úgy tűnik, hogy valami mágikus mégiscsak van benne, hiszen amit te mondasz, hogy valami nemes és csak intellektuális tevékenység, azzal nem értek teljesen egyet. Persze a verseny, sakk, és úgy, ahogy nő a szint, azért persze valamilyen szinten igaz, habár nem minden sakkozó fejleszti magát másban. Tehát itt azért van egy olyasmi, hogy azért nagymester és a szuper nagymester szint fele haladva, ott azért már kissé szakbarbár lesz az ember. De muszáj, tehát ultra specializáció fele menni, tehát muszáj szakosodni, mert másképp nem jutsz el a csúcsra, nem jutsz el a világ elitbe. Na de visszatérve a te kérdésedre, nagyon-nagyon sok, főleg a pandémia idején, nagyon-nagyon sok számlát nyitottak a chess.com, vagy a Lichess, vagy ezeken a nagy sakkportálokon. Tehát nagyon-nagyon sokan vannak, akik sakkoznak. Tehát egész egyszerűen csak akarnak egyet sakkozni valakivel a világ másik felén. Ez nem tudom, hogy nemes-e, viszont nagyon-nagyon érdekes. Tehát én leülök ugye Brassóban, és játszok valakivel, aki Melbourne-ben van, Vancouver-ben van, Buenos Aires-ben van, és annyit tudunk egymásról, hogy én vagyok Anaconda 1983, és ő Chess Player 602.
Na, de arról egyébként szerintem simán mesélhetsz, hogy a tanítás az mondjuk mennyire fedi le az életedet, és hogy úgymond versenyzőként mi az, ami még belefér az életedbe?
Hát versenyzőként már elég kevés, tehát évi 3-4 verseny, na legyen 5. Talán inkább azért is, mert most a kisfiam is neki fogott sakkozgatni.
Wow, de
és
jó.
Hát ha versenyre jár, akkor játszok én is azon. Ha olyan verseny, amin mind a ketten részt vehetünk, akkor játszunk. Hát ez egy érdekes élmény. Egyébként először pont most júliusban Brassóban volt egy román Grand Prix verseny, ahol hát nem igazán találkoztunk, mert én a felső teremben, ő meg az alsóban volt végig, de hát ugyanazon a versenyen játszottunk.
Na hát reméljük, hogy hasonlóan nagy sikereket fog elérni, és hogy mindezek mellett öröme lesz a játékban. Én azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb komponense, legalábbis számomra, mint minden más.
Abszolút egyetértek. Tehát én meg is fordítanám, nekem majdnem mindegy, hogy ugyanolyan sikereket, persze büszke vagyok rá, amikor nyer, meg ilyenek, de pont olyan büszke vagyok rá, és pont annyira örvendek, amikor látom, hogy imádja a sakkot. Tehát szeret, elmélyül benne, szeret játszani. Hát a munkát azért még olyan nagyon nem. Azt azért még annyira nem szereti, de amikor nem érzi munkának, akkor képes órák hosszat feladványokat oldani, vagy ilyesmi. Tehát amikor munkának érzi, akkor egy kicsit...
Te mire bíztatnád azokat a fiatalokat, akik arról álmodoznak, hogy versenyszerűen űzzék a sportot? Látod-e azt, hogy mindenkinek mondjuk egyenlő esélye van?
Egyébként igen. Uh-huh. Egyébként ez igen. Nagy különbség ahhoz képest, ami ezelőtt 25-30 évvel volt, az internet. Tehát, uh-huh. És nem csak az internet, hanem az, hogy nagyon sok kiváló szovjet, de nem csak kezdő, úgy döntött, hogy a tudását pénzre váltja, és akkor a könyveket, amiket azelőtt csak oroszul lehetett megszerezni, most ugye angolul elérhetőek, akár románul vagy magyarul is. Ehhez képest mi azért pár könyvvel dolgoztunk, az is aranyárban futott, számítógépünk, hát egy idő után volt, de az azért jóval gyöngébb ver, mint ami ugye most van, viszont ez azt jelenti, hogyha egy olyan városban vagy, ahol például a sakk élet nem annyira pezsgő, de te nagyon szeretnéd ezt, mint fiatal, akkor megteheted azt, hogy megfizetsz egy edzőt egy bármilyen más városból, és akkor online készültök. Egyébként én csak online dolgozom. Nem egészen, bocsánat, tehát csak online dolgozom a magántanítványaimmal. Ezeken kívül van még pár projektem, vagy kettő Kanadával, uh-huh. egy a Román Sakkszövetséggel, ugye a női csapatnak én vagyok a szövetségi uh-huh. kapitánya, de mondom, a munka nagy része az online folyik.
Ez érdekes most már, igen, hogy a mai technológia ilyen lehetőségeket is kínál. Azért azt gondolná az ember, hogy ehhez szükséges az emberi jelenlét, de én csak örülni tudok annak, hogy már ennyire kitágultak a határok, és megszűnni látszanak, és úgymond bárki, aki játszani akar, az meg tudja magának teremteni a lehetőséget. Sok-sok év játék és tanítás után van-e szerinted a sakknak titka?
A sakknak szerintem a titka az kitartás. Tehát a sakknak a titka az az, hogy na persze, hogyha az ember inkább csak a szépségét, a játék részét szeretné, akkor
abban nincs nagyon titok. Igen.
Abban nincs titok. Tehát az, hogy mi a titka, hogy miért varázslatos, azt viszont nem tudom. De azt tudom, hogy van. Tehát azt tudom, láttam, hogy én soha nem gondoltam arra például, hogy a fiamat bármilyen szinten arra kényszerítsem, hogy sakkozzon, csak egész egyszerűen látta, hogy ugye van sakktábla a lakásban, látta a figurákat, látta, hogy én ezzel dolgozom, és hát az elején ugye kicsi 2-3 éves korában csak dobálta a figurákat, mert az úgy érdekes volt, de utána bizony figyelt, és láttam, hogy ő többet szeretne. Tehát, hogy mi a varázsa, nem tudom, de azt tudom, hogy van. Viszont annak, aki magas szinten akar játszani, annak a kitartása titka. Tehát a sakk az bizony az maraton, az nem 100 méter. Tehát azt bizony nem úgy mérik, hogy megvertem valakit, és akkor kész, megvertem egy nagymestert, és akkor én most nagymester vagyok. Nem, ez nem így működik. Bizony nagyon sok év kemény munka van mögötte, egyedül, edzővel, csoportosan, ahogy lehet, de az biztos, hogy ha valaki szereti, és ha valaki ennek a bűvöletében él, akkor megéri.
Van-e bármi, amire nem sikerült kitérnünk a beszélgetés ideje alatt, és amit még hozzátennél a mai beszélgetéshez?
Én úgy gondolom, hogy nagyjából kitértünk mindenre. Talán azt hangsúlyoznám még, hogy nagyon is üdvösnek találom azt, hogy létezik több irányú kezdeményezés arra, hogy a sakk az iskolákba bejusson. Egyelőre, mint választható tantárgy, de valószínűleg lesz olyasmi is, hogy kötelező legyen. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek kéne tudnia sakkozni. Na nem nagymester szinten, mert szó sincs erről. De hogy a szabályokat, a lépéseket megismerje, tudjon egy sakkpartit lejátszani, az szerintem hasznos volna mindenkinek.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, Szabó Gergely, hogy megtiszteltél az időddel és a jelenléteddel. Örülök, hogy hallhattunk téged a Marosvásárhelyi Rádióban, és remélem, hogy ebből egyre több és több alkalom lesz.
Hát én is nagyon szépen köszönöm neked, Niki, a meghívást. Köszönöm természetesen a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak, és remélem, hogy számunkra is érdekfeszítő volt ez a beszélgetés. Egyébként bennem is felhozott egy-két olyan dolgot, amit esetleg még eddig nem mondtam el, vagy nem így, vagy nem nyilvánosan. Szerintem mindenki azt szűrjön le magának belőle, ami fontos számára.